Az Unió magához képest nagy erőt és egységet mutatott, egy elég nehezen menedzselhető, nagy tagsága rendelkező szervezet tudott gyors válaszokat adni a konfliktusra. Ez részben a szankciós csomagok érdemi elfogadását jelentette, gyakorlatilag márciustól kezdve, részben pedig a gazdasági következményekkel való számolást. Itt nem mindenütt volt kellő gyorsasággal reakció, tehát nagyon jól látható volt a gázpiacnak a várható destabilizációja, annak ellenére, hogy ezt Európai Unió szankció nem érintette, hanem a moszkvai politikai akarat zárt fel a csapokat. Mégis az ezzel foglalkozó viták gyakorlatilag csak az év végére értek véget egy meglehetősen távoli gázásapka jegyében, ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a háború sokkal inkább a eddigi stratégiai hiányosságokra világított rá, hogy hol kellett volna már az uniónak korábban reálisabb helyzetértékeléseket számba venni az orosz kapcsolatban, illetve akár a saját energiapiacának biztonságával kapcsolatban és az egyoldalú függőségek okán.
Felszínre hozott problémák tehát az orosz-ukrán háború, de el is fedett néhányat például az Európai Unió, amennyiben ezt egy közös gazdaságnak tekintjük, versenyképességét. Ezt azért kérdezem, mert az új svéd uniós soros elnökségnek 4 kiszemelt területe van, és az egyik a versenyképesség.
Az Európai Unió gazdasága mindenképpen egy új korszakba lép. Ez, ha ügyesek az Európai Uniós tagállamok kormányai, akkor egy megújuló energiákra épülő, innovatívabb és a digitalizációt jó kezelő gazdaság. Ilyen szempontból az ukrán-orosz háború által okozott szakadás azt lehetőségként is lehet tekinteni, amely a politikusok számára ürügyet szolgáltat nehéz gazdasági döntések meghozatalához. Ugye ez az, amire részben a francia államfő Macron is törekszik, voltak kísérletek a német kormány oldalán, illetve az is egész biztos, hogy az európai hadipar számára ez egy talpállási lehetőség, hiszen rájöttünk, hogy gyakorlatilag még a lőszer is kevés lenne ahhoz, hogy Európa egy hosszabb háborút megvívjon, nem hogy a haditechnikája. Tehát a versenyképességre nézve ez egy protekcionista reflexet is elindított, hiszen az egyoldalú függőség nem csak az orosz energiaviszonylatban, hanem Kínával kapcsolatban számos más ellátási láncban is nyilvánvalóvá vált, és elindultak a stratégiai befektetéseket megvédő intézkedések uniós tagállami szinten is, tehát Németországtól Hollandiáig döntöttek úgy, hogy bizonyos cégeket, területeket nem adnak el kínai befektetőknek.
Az új svéd uniós soros elnökség a klímavédelem, a biztonságpolitika és a versenyképesség mellett a jogállamisággal szeretne kiemelten foglalkozni. Amikor jogállamiságról van szó, akkor a lengyelek mellett mindig mi, a magyarok kerülünk szóba. Viszont megállapodtunk az Európai Unióval az uniós támogatások nagy részéről. Ha jól olvasom, ha jól hallom, akkor ezt mindegyik fél a saját maga győzelmének értékeli. Nyugvó pontra juthat a következő 6 hónapban az unióval folytatott magyar vita?
A uniós viták egyes részeire van befolyása a soros elnökségnek, ám a magyar kifizetésekkel kapcsolatban a kapuőr az Európai Bizottság lesz és marad. Tehát mind az általános költségvetési források lehívhatóságával kapcsolatban, ahol a gyermekvédelmi törvényt, mint akadályt nevezték meg a karácsonyi időszakban, és ezzel adott esetben a kondicionalitási eljárástól függetlenül is a kifizetések visszatarthatók az alapjogi sérelmek lehetősége miatt, míg az úgynevezett újjáépítési alapból származó pénzeknél teljesen egyértelmű házi feladata van Budapestnek, ez pedig a 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése. Onnantól kezdve lesznek igazolhatóak az első költések. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a decemberi diplomáciai megoldások körülbelül jövő márciusra tolták ki a viták további érdemi részének az eldöntését, tehát egyáltalán nincsen szó arról, hogy bármelyik fél véglegesen megoldottnak tekinthetné ezt. Mondhatjuk úgy, hogy egy további csatornába kerültek ezek a kérdések, de nem látni azt, hogy egyértelműen megoldódtak volna, és hagyományosan az északiak svédek ebben különösen inkább a számonkérő oldalhoz tartoznak, akik a szigorúbb ellenőrzést támogatták eddig is Magyarországgal szemben.
Erre egyébként már hivatalos svéd nyilatkozatok is engednek következtetni, mármint arra, hogy szigorúak lesznek, mint soros elnökök Magyarországgal. Ugyanakkor az Európai Uniót megrázta, sőt folyamatosan rázza egy nagy korrupciós botrány, az úgynevezett Katargét. Most újabb európai parlamenti mandátumok sorsa vált kétségessé, bár az érintettek nevét nem hozták nyilvánosságra. Ön szerint ez az egész ügy milyen hatással lesz az Európai Unióra, és mennyire adhat érveket a EU kritikus politikusok kezébe, hogy lám-lám, ti beszéltek korrupcióról, miközben ti vagytok a legkorruptabbak?
Szerencsés esetben a Katargép is azt szolgálja, hogy a stratégiai korrupció politikai kockázatairól sokkal többet és alaposabban beszélgessünk Brüsszelben és a tagállamokban egyaránt. Azért, mert egyes helyeken lebukik a korrupt működés, az tulajdonképpen inkább dicséri az adott igazságszolgáltatási szervet, jelen esetben egyébként a belga igazságszolgáltatást, hiszen ugyanilyen optikában voltak országok, ahol több nem érőszakot jelentettek, pont Svédország is ide tartozott, de ez nem azt jelenti, hogy ott többet követnek el, hanem többet derítenek föl. Tehát ilyen szempontból nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy összehasonlításokat vonjunk le, hiszen itt a felderítettség és a látencia aránya az, ami valódi adatokkal szolgálhatna arról, hogy hol mekkora a korrupció. Az uniós intézmények körül ugyanakkor tényleg van egy növekvő adósság azzal kapcsolatban, hogy a transzparenciát hogyan biztosítsák. Ez különösen igaz a harmadik országok befolyására, a nem túl hatékony transzparencia regiszterre, amelybe hivatalosan a lobby szervezeteknek regisztrálniuk kell, ugye ezt nem nagyon ellenőrzik érdemben. Tehát le kell számolni azzal, hogy az érdekérvényesítők önszabályozásra képesek. Ezt az Egyesült Államok megtette, ezt a lépést egyébként szintén hasonló botrányok hatására közel 30 évet. Úgyhogy azt hiszem, hogy meg is van az a törvényi előkép, ahova az európai intézmények eljuthatnak. Meg kell jegyezni, hogy még ezek az uniós lobby kontroll intézmények is gyakorlatilag mind erősebbek, mint a tagállamokban létező, vagy gyakorlatilag nem is létező intézmények, hiszen Magyarországon is például a lobby törvény végül nem került elfogadásra, és ez a mostani kormányzatnak sem vált prioritásává. Más országokban is gyakorlatilag átfogó szabályozás nincsen a nemzeti törvényhozásokkal kapcsolatban, vagy pedig nagyon gyér, nagyon csekély fizikai eléréseket szabályozó törvények léteznek. Úgyhogy ez Európában egy nagyon nagy adósság, ami most úgy tűnik, hogy a brüsszeli botrány kapcsán újra fellázható lesz.
Ön szerint a svédek, mint Soros elnökök, még a tőlük vártnál is szigorúbbak lesznek Magyarországgal, azért, mert Magyarország még mindig nem ratifikálta a Svédország NATO csatlakozásáról szóló szerződést?
Az elnökség hagyományosan kifejezetten diplomáciai szerepkörre kell, hogy szorítkozzon, és a legfontosabb szempontja a sikeres elnökségnek az éppen az, hogy összetudja hozni a szükséges többséget ahhoz, hogy az egyes törvényjavaslatokat, jogszabálytervezeteket el tudják fogadni. Tehát az udvarjatlan praktikának számít, hogy a saját céljai közvetlen elérésére zsarolásként használjon ilyen lehetőségeket. Ráadásul a magyar kormányzat is többször megígérte, hogy erre sor kerül, csak ennek az időpontja került tologatásra. Tehát nem számolnék azzal, hogy a svéd diplomácia ebbe talál lehetőséget és ebbe beleáll, de természetesen ez függ attól is, hogy Magyarország valóban meghozza ezt a döntést, illetve hogy a törökök ezzel kapcsolatban hogy lépnek, tehát hogy az egész játszma a NATO-n belül hogyan alakul a bővítéssel kapcsolatban. Az európai törvényhozási porondon nagyon sok minden van, a mesterséges intelligenciától az online gyermekpornográfia megakadályozásán át különböző területek zöldítéséig. És ez utóbbiban az egyik kritikus, és különösen a német-francia autóipart érintő kérdés, az Euro 7-es szabványnak a megállapítása, ahol elég komoly viták várhatók a svéd elnökség alatt is, magyarán, hogy az egyébként is nehéz helyzetben lévő autószektor, és ez Magyarországot is érinti, vajon milyen további kibocsátási limitek figyelembevételére kényszerül, illetve képes lesz-e az ilyen típusú, tehát fosszilis energiahordozókon működő autók mellett az autópiac elektromos átültetésére való terveit tovább követni, és erre jut elég pénze. Ez szintén a következő fél évben is egy napirenden lévő kérdés lesz Európai Unió szinten.